Azt mondja nekünk Jézus, az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét sokakért. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Ővé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Helyeinket elfoglalva énekeljük, kedves testvéreim, a 463. énekünket. A 463-as énekünk így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, olyan elképesztő a te kegyelmed. Bocsásd meg, hogy hozzá tudunk szokni, hogy nem lep már meg bennünket. Pedig ha azzal a boldogsággal jönnénk, akikre nézve azt mondtad, hogy boldogok a lelki szegények, akkor újra és újra felé gerjeszthetnéd a szívünkben a döbbenetet, az ámulatot ezen a meg nem érdemelt kegyelmen. Bárcsak jöhetnénk lelki szegényként, úgy, ahogy az özvegy, aki valóban özvegy volt és magára maradott, akinek semmije és senkije nem volt, annyira koldus volt. Hadd kolduljuk a te kegyelmedet, és hadd ne elégedjünk meg semmivel, ami kevesebb te nálad. Mert az igazi koldus, ha semmilyen nincs, a mindent akarja, a mindent vágyja. És Jézus, te vagy a minden, és ha teljesen üres a szívünk, megüresítjük minden vélt érdemünktől, jó cselekedetünktől, akkor teljesen betöltheti a te kegyelmed. Ó, bocsáss meg nekünk, hogy azt hittük, hogy mi vagyunk valakik, hogy fontos a szolgálatunk, és fontoskodtunk az Isten országában, és emberi volt az egész, nem Isten lelkétől ihletett, nem a te szent lelkedtől és a te kegyelmettől motivált. Ó, légy könyörületes hozzánk, szóljon most a te igéd, üdítsen föl, frissítse föl a látásunkat, prédikáld nekünk az evangéliumot, az Isten országáról szóló csodálatos örömhírt. Úgy halljuk, mint még soha, és úgy gyönyörködjünk benne, mintha most térnénk meg. Úgy lepjen meg minket, mint akik a kereszt alatt reszketünk, és alig ócsúdunk föl, hogy te már megkegyelmeztél, te már eltörölted adósságunkat, bűnünket. Ó, hadd dicsérjük és magasztaljuk a te háromszor szent nevedet, hogy a te igédben most ezt az örömhírt akarod megjeleníteni. Ó, ne legyen akadály az ige hirdető esetlensége, tehetetlensége, a te lelked szóljon, és ne hallgassunk senki másra most már, csak egyedül a te fiadra, atyánk, akiben te gyönyörködsz. Hadd halljuk az ő szavát, és meg ne keményítsük a mi szívünket. Köszönjük, hogy még tart a ma. Jézusért, a te fiadért légy áldott. Amen. Isten szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr, írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium 19. fejezetében a 11-től 27-ig terjedő versekben. Ugye a nevezett helyen a Lukács evangéliuma 19. részében, a 11-től 27-ig terjedő versekben. Miképpen szól hozzánk az Úr, felolvasom, hallgassuk meg alázattal. És amikor azok ezeket hallották, Jézus folytatta és mondott egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Ezt mondta azért: egy nemes ember elment messze tartományba, hogy országot vegyen magának, azután pedig visszatérjen. Előszólítván azért 10 szolgáját, adott nekik 10 gírát, és azt mondta nekik: kereskedjetek, míg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlölték őt, és követséget küldtek utána, mondván: nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. És történt, mikor megjött az ország vétele után, parancsolta, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Eljött pedig az első, mondván: uram, a te gírád 10 gírát nyert. Ő pedig azt mondta neki: jól vagyon, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hű, legyen birodalmad 10 városon. És akkor jött a második, mondván: uram, a te gírád 5 gírát nyert. Azt mondta ennek is: neked is legyen birodalmad 5 városon. És jött egy másik, mondván: Uram, imhol a te gyírád, melyet egy keszkenőben eltéve tartottam, mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy, elveszed, amit nem te tettél el, és aratod, amit nem te vetettél. Mondta pedig annak, a te szádból ítélek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én vetettem, miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára? És én megjövén kamatostól kaptam volna azt vissza. És az ott állóknak ezt mondta, vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek 10 gírája van. És így szóltak neki, Uram, de hát 10 gírája van. És ő azt mondta, mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik, akinek pedig nincs, még amilyen van is, elvétetik tőle. Sőt, ennek felette az én ellenségeimet is, akik nem akarták, hogy én ő rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, amit én egy kis szójátékkal fogalmaztam meg. Ki a hű vállalkozó, és megéri-e a pénzét? És egy alcím, és ha nincs talentuma a gírához, akkor is megéri a pénzét. Hát miféle cím ez? Majd mindjárt belemegyünk részletesen, hiszen a talentumos példázattal sok hasonlóságot mutat ez a gírás példázat, de a két példázat nem azonos. Egészen más helyzetben, másképp mondta el Jézus. Olyan ez, mint amikor az ige hirdető mindig kontextusban prédikál valamit, ami mindig ugyanaz, másképp mondja el, egy más hallgatóság előtt, egy másik helyzetben. Mert akkor Isten lelkétől vezetve esetleg azt kapja, hogy ennek a hallgatóságnak éppen erre van szüksége. Nos, kedves testvéreim, ki a hű vállalkozó? Ki az, aki jól kereskedik a gírákkal? Ki az, aki az Isten szemében megéri a pénzét? Amikor kicsi voltam, apám ezt pejoratíve mondta, hogy nagy huncut a fiam, betyár fiam, megéri a pénzét. De én ezt most pozitív értelemben mondom. Megéred-e a kegyelmet, amit kaptál? Így is lehetne ezt fordítani. Isten beléd investálta az ő kegyelmét. Óriási befektetés. És őt az érdekli majd, amikor eljön az a nap, hogy megérted-e a pénzedet. Megérted-e nem is a saját pénzedet, hanem az ő pénzét. Hiszen itt az első két szolga azt mondja, Uram, a te egy gírád 10 gírát nyert, és a másik a te gírád 5 gírát nyert. A te gírád, nem az enyém. A te befektetésed vagyok. A te gyönyörűséged vagyok. A te megszentelt és igaz embered vagyok. Minden bűnöm dacára elmerem hinni. Nos, kedveseim, az egész hét alatt kérdésekkel fogalmaztuk meg, hogy mihez hasonlítható az Isten országa. Úgyis összefoglalhatnám, és meg is teszem, és akkor akik itt voltatok, minden este felismeritek ebben egy-egy gondolatot. Az Isten országa az a kegyelem országa, az irgalom országa. A mi országunk ezzel szemben a törvényeskedés országa, a legalizmus országa. A cselekszem megfelelési kényszerből, hogy Istennek kedves legyek, abbéli félelemben, hogy nehogy ne szeressen, nehogy pokorra vessen. Ez a kényszer országa. Az isteni homlokegyenest ellenkezik a miénkkel. Az Isten országában kegyelem alatt élnek, a mi országunkban törvény alatt élnek, és most nyilván nem a polgári törvényre gondolok, hanem arra a félelemre, amit a törvény szolgassága generál bennünk. Pedig nem félelem lelkét adta az Isten, hanem szeretetnek, józanságnak és önmérsékletnek lelkét, ugye? Hallottuk azt, hogy az Isten országában nem lehet törvényeskedni, azaz megtartani a tőle hallott parancsolatokat, anélkül, hogy hallanánk őt. Hallgatnánk rá. Hallani vagy meghallani. Hallom, amit mondasz, de nem figyelek oda. Emlékeztek a férj, a feleség hangjára. Vagy pedig hallgatlak, hallak téged. Aki hallja Jézust, az nem megtartani akarja a szombatot, hanem megünnepelni az irgalommal. És az, aki hallgat rá, az hallja, hogy az irgalomért a törvényt is meg lehet szegni az Isten országában. Aztán hallottuk azt, hogy a mi országunkban az első hely mindig a főhely. A Mesiás bankettjét is így képzelték el a Targum szerint 9 évszázadon át, egész addig, amíg Jézus megérkezett. Hogy azt gondoljuk, a mi magunk által elképzelt és Isten országára kivetített fantázia a képünkben, ez a virtuális valósága a hívő embereknek, Isten mentsen tőle. Úgy képzeljük, hogy az első hely a főhely. Én szolgáljam leginkább az Urat. Én érte mindent odaadjak, nem úgy, mint a másik, aki félúton megállt. Én a főhelyre. Az ő országában ülj az utolsó helyre. Az Isten igazi helye. Hol a helyed az Isten országában? Az utolsó helyen. Egyedül vagy ott? Nem. Jézus már megelőzött. Ott vár téged. Ott találkozol vele. Ő már odaült. Te már csak második vagy ő hozzá képest. És ő úgy szeretett az Isten országában, hogy ő nem elégedett meg azokkal az angyalokkal, akik visszatudták tükrözni az ő dicsőségét, és visszatudták fizetni az ő vendégszeretetét, hanem faképnél hagyta az angyalokat, a mennyet, lejött a földre, és olyanokat keresett, akik nem tudják visszafizetni az ő szeretetét. Akiknek nincs érdemük, akik elesettek, elveszettek, akik bűnösök. Azt mondja Luther, abban van a keresztből született szeretet legnagyobb gyönyörűsége, hogy nem a nálánál nagyobbat, erősebbet, igazabbat, szentebbet, jobbat keresi. Zárójelbe teszem, ahogy az ember mindig a nálánál jobbra vágyik, ugye? Nem ez a vágy űzte ezt a keresztből született szeretetet, hanem a nálánál rosszabbat, elesettebbet, nyomorultabbat, bűnösebbet, azt kereste. Azt mondja Jézus, boldog leszel, mert nem tudják visszafizetni. Ezt a boldog Jézus mondta, mert ő először ezt megmutatta felénk. És aztán hallottuk azt is, hogy az Isten országa a meglepetések országa. Tudnék, mi a mi országunkban, a törvényeskedés birodalmában, mi, ha bedühödünk, ha harag vesz erőt rajtunk, akkor egyre szükkeblőek leszünk. És akkor már a hívő ember csupa ítélkezés. Mindent észreveszünk a másikban. Nem az Úr szerint jársz. Korholjuk egymást. Az Isten országában A messiás haragja nem szükkeblűséget, hanem nagy lelkűséget szült. Emlékeztek? Mikor a meghívottak nem jöttek el, akkor dühében azt mondta, akkor kitágítjuk a meghívást. Akkor nagy lelkűek leszünk, jöjjenek a csonkabonkák, vakok, sánták, Izrael házának elveszett juhai, ha az igaz juhain nem találták méltónak az én vacsorámat arra, hogy eljöjjenek, akik bojkottálták a vacsorámat. És aztán meg lett, és még mindig van hely. Akkor menj, szaladj, hívd be azokat a tisztátalan kutyákat, a pogányokat is, amíg megtelik az én házam. És a kananeus asszony azt mondta, úgy van, uram, pogány vagyok, kutya vagyok, de küzdök a morzsáért, mert nem telhet meg az a ház nélkülem. Nekem ott helyem van, minél nyomorultabb vagyok, annál inkább van helyem. Akkor értem jött ez a szeretet. Aztán a mi országunkban egy kőtemplom az alap. A kő az alap, a setejá, beszéltünk erről, a jeruzsálemi templom szentek szentjében. Ezzel szemben a holtengeri közösség ugye azt gondolta, hogy 12 plusz 3 férfi, igaz és szent férfi, ez az alap. De hát az Isten országában nem a kőtemplom, és nem a szent emberek, és a nagy ige hirdetők, és a nagy keresztjének az alap. Ne alapoz ránk semmit, most az ige hirdetők nevében beszéltem, bár én nyomukba se lépek. Az Isten nagy szentjei, bármilyen nagyok, nem alap, hanem a kőtemplom helyett, az ő testének templomáról beszélt, egy személy az alap, Jézus a setája. És ezért, amikor Londonban egy hosszú vitám volt egy muzulmánnal, azt mondta, ő szent ember, mert meglátogatta a Kába követ. Mondom, én is meglátogattam a Kába követ. Jézus az én Kába kövem, Isza az én alapom, és én őrjá építek. És ez fordította meg a beszélgetésünk menetét. És hát azt is hallottuk, hogy a mi országunkban egy istenfélő ember még arra is képes, hogy nagylelkű, kegyelmes gazdaként mutassa be az ő urát ennek a világnak. Okosan, bölcsen, szépen, illően az Isten dicsőségét fel tudjuk mutatni, de közben lehet, hogy hamis maradok. Ő sürget az ő országában valami másra, mert az ő országa más. Hogy mutass be, de ne maradj hamis. Az idő sürget, jöjj a világosságra, hisz a világosság fia vagy, és nem a világ fia. És végül a tegnap hallottuk, hogy az emberek országában Isten, amikor a mi elképzelésünk szerint egy igaz bírónak képzeljük, azzal együtt, hogy a saját igazunkban magabiztosan hiszünk, úgy szoktunk vele perelni. Hát, hogyha igaz az Isten, akkor nem hagyja, hogy én ártatlanul szenvedjek. Az özvegy nem tudott magabiztosan bízni a maga igazában. Az özvegy nem tudott más, csak rábízni magát a bíróra, még ha hamisnak is látta, akkor is. Az özvegy hitte, hogy igazságot szolgáltatnak neki. Ha egy hamis bíró is igazságot szolgáltat egy ilyen lelki szegénynek, mint ez az özvegy, hallottuk az üzenetet, akkor mennyivel inkább egy igaz bíró, aki ráadásul a mi mennyei atyánk is. Úgy fejeződött be a tegnapi példázat, az embernek fia, ha eljön, vajon talál-e hitet ezen a földön? Sietek megjegyezni, hogy ez nem a végidőkről szóló profécia. Ez nem azt jelenti, hogy kevesen lesznek hitben, amikor a messiás visszajön. Nem. Itt arról van szó, hogy talál-e az embernek fia egy ilyen hitet. És hallottuk, hogy a százados, aki pogány volt, kutya volt, azt mondta Jézus, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a kananeus asszony felé fordult, és azt mondta, nagy a te hited, ilyen hitet a választottak köz se találtam. Tulajdonképpen ennek a mai példázatnak a fényében nézzünk most az Isten országának beteljesedésére. Az ember fiának visszajövetelére. Most a jövőre nézünk. Most a mi atyánknak az a kérése visszhangzik bennünk. Jöjjön el a te országod. Maranatha, az Úr közel. Most figyeljük meg azt, hogy amikor Isten országáról tanít bennünket Jézus, akkor mi egyetlen fontos dologra kell tekintsünk, és ez nem a végidő ideje, számítása, nem ez, hanem az, hogy vállalkozó vagy-e, amíg visszajön. Jézus visszajövetele azt a kérdést feszíti nekünk, hogy megéred-e a pénzed? Meg fogod-e érni a pénzedet, mire visszajön? Kockáztatsz-e, vállalkozol-e, befektetsz-e a tőle kapott kegyelemmel? Ezért a mai kérdésünk az az, hogy ha kegyelmet fektetett beléd az Isten, miért élsz még a törvény alatt? Ha kockáztatnod kell a gírával, miért félted, és úgy akarod megtartani az Isten áldását? Isten országában különös ez a példázat. Noha vállalkozókhoz hasonlítja Jézus, egyébként a legtöbb példázata pénzzel, kereskedéssel, biznisszel kapcsolatos. Nézzétek meg, számoljátok össze. Jézus előszeretettel foglalkozik, és nagyon sokszor használja hasonlatként. Na most az, ami igazából nekünk fontos, az az, hogy ez a visszatérő úr, amikor maga elé hivatja a szolgákat, akikre rábízta a gírát, akkor azt kérdi tőlük, hogy a befektetés meghozta a gyümölcsét. Ez eddig tiszta. De mi ez a gyümölcs? Van egy rossz hírem és egy jó hírem. A gyümölcs nem a siker. A gyümölcs a hűség. Melyik a jó hírem, és melyik a rossz a kettő közül? Ebben a sikerorientált világban, hát a hűség az nem egy jó hír. Nos, még az Isten országa miénktől abban is különbözik, hogy ami itt rossz hír, az ott jó hír, és fordítva. De ha hű vagy, noha sikertelen, sőt nincs eredménye a szolgálatodnak, semmi eredménye nincs, akkor is megéred a pénzed Isten szerint. Sőt, akkor igazán, akkor éred meg jobban a pénzedet. Chrysostomus, a neve azt jelenti aranyszájú, ugye az első századokban élt, és hirdette a császári udvar előtt. Tömegek hallgatták, hirdette az evangéliumot. Eleinte nagyon népszerű volt, évekig. Aztán fordult a kocka. Ő nem változott, csak a hallgatóság, meg a császári család. Hát ejtették, száműzött lett. De az egész úgy kezdődött, hogy egyre kevesebben hallgatták a prédikációit. És kérdezték tőle, hogy ez nem zavarja. És azt mondta Chrysostomus, én akkor is prédikálok, ha senki nem hallgat az Isten szavára. Mert akkor nekem még nagyobb lesz a jutalmam. Mert a hűségem próbálja ezt, hogy akkor is hirdettem, ha ellenálltok. De veletek mi lesz? Ha nem akarjátok az ő uralmát fölöttetek, veletek mi lesz? Nekem ez fáj, az, hogy senki nem hallja az én szavamat. nem érdekes. Azért jutalmam van. Voltaképpen két fő üzenete van ennek a példázatnak ma estére. Az első üzenet az, hogy hiszel-e benne, és kereskedsz ebben a hitben, kockáztatsz, vagy szégyelled, ki tudja, nem jön vissza, vagy ki tudja, mikor jön vissza, vagy hogy jön vissza, ki tudja, nem nyeri meg azt az országot, amelyikért elment, hogy megszerezze. Mert a példázat így kezdődött, ugye, hogy elment messze tartományba, hogy országot vegyen magának, azután pedig visszatérjen. És ebben a 21. században, 2000-del a hátunk mögött felmerül, hogy akkor visszajön? Vagy hogy jön vissza? Úgy megkísérthet mindkét veszély. Vagy az, hogy azt gondolom, hogy már is visszajön, akkor meg minek fektessek bele ebbe a vállalkozásba? Közel van. Vagy pedig, hát ki tudja. Ki tudja. Én most kimondok egy kételkedést, még Isten népe közt is fölbukkan ez. Hát még a világ. Ó, ezek a keresztények azt képzelik, hogy Jézus visszajön. És ez senki és semmi nem bizonyíthatja. Itt egyetlen dolognak van próbája, a hűségednek, annak ellenére, hogy a király úgy tűnik késlekedik. És a másik üzenet, hogy mit jelent kereskedni, mit jelent a pénzváltók asztalára dobni a gírát, mit jelent kereskedni a kegyelemmel, mit jelentenek, ha úgy tetszik, ezek a szavak a János evangéliumában, hogy ő általa vettünk kegyelmet kegyelemért. Na ez a kereskedés, hogy kegyelmet kaptál, ez tény, és örülj neki, de nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy hogy élsz ezzel a kegyelemmel, vagy pedig visszaélsz. Aki kereskedik, kegyelem alatt él. Aki elrejti a gíráját, törvény alatt él. Nagyon, nagyon éles, nagyon, hogy úgy mondjam, nagyon pengén táncoló a különbség, kegyelem alatt élni, vagy törvény alatt élni. Egyetlen kis kötőjel, most így mondom, ha hiányzik a kapcsolat a törvény adóval, akkor lehet, hogy engedelmeskedek a parancsának, de nem vagyok élő közösségbe a parancsolóval. Egyetlen kis kötőjel, ami vele összeköt ez a kapcsolat. Nemrégiben egy újság Szallag címe ezt hirdette, egy hiányzó kötőjelet okolnak a rakéta meghívásodásáért. PhD-vel rendelkező mérnök egyetlen kis kötőjelet mulasztott el a számítógépen, és nem működött az egész óriási, költséges művelet. Hallottátok a mondást? Egy szög miatt elveszett egy patkó miatt elveszett egy ló miatt elveszett egy lovas miatt elveszett egy csata miatt elveszett az egész háború. A keresztény élet, a Krisztus követés egy apróságon elcsúszhat. Nem az veszélyeztet, hogy kiesünk a kegyelemből, ha vétkezünk, vagy megkeményedik a szívünk, hanem az veszélyeztet, ha visszatérünk a törvényhez. A Galata levélben Pál ezt így fogalmazza meg, akik a lelket, a hit által vettétek, nem pedig a törvény cselekedeteiből. Vajon visszatértek a törvényhez, a cselekedetekhez? És vigyázz, mert az Istennek való szolgálat, ez a cselekedet lehet. Ebben a példázatban még valamit hallunk, ha meghalljuk. Figyeljétek csak, amikor elmegy ez a király, akkor utána küldenek egy küldöttséget. Tipikus sunyítás, nem merik szemtől szembe megmondani, de már úgy gondolják. Hát akkor küldenek egy küldöttséget, nem akarjuk, hogy uralkodj mi rajtunk. De úgy mondja Jézus, hogy ezek gyűlölték őt. Figyeljétek meg, amit te csak úgy gondolsz, hogy én nem akarom, hogy uralkodjék rajtam, azt Isten úgy minősíti, hogy gyűlölöd őt. A bűn ismeretünknek ez egy figyelmeztetés. Ó, én nem akarom alávetni magamat Istennek, hát végül is az én dolgom, az én életem, az én szabadságom. De ez gyűlöletnek minősül. Ugyanakkor pedig megértem ezt a delegációt. Miért értem meg? Krisztus előtt 40-ben nagy Heródes, aki mindenképpen a zsidók királyaként akarta a trónját cementálni, Rómába utazott. És azt kérte, hogy Róma őt tegye a zsidók királyává, illetve erősítse meg ebben a hatalmi pozícióban. És hát sikerült nagy Heródesnek. Krisztus előtt 40-ben. Krisztus előtt 4-ben nagy Heródesnek a fia, Archelaus, szintén útra kelt a messzi Rómába, hogy országot szerezzen magának. Csak hogy nagyon nehéz helyzetből indult, mert a féltestvére, Antipász, nagy feszültségben hadban állt vele, és hogy kié lesz a trón. És elment Archelaus, és nem az történt vele, mint az apjával. Elűzték, nem nyerte meg a császár és a rómaiak kegyét. Most, kedves testvéreim, ez benne volt a napi sajtóban. Ja, nem volt akkor napi sajtó, de amikor Jézus ezt a példázatot elmondta, mindenkinek a politikai helyzet jutott az eszébe. Mindenki tudta, hogy nagy Heródes hogy járt, és a fia Archelaus hogy járt. És mintha Jézus ezt ragadná meg ezzel a példázattal, hogyha elmegy valaki egy messzi tartományba, hogy megszerezze ezt az országot, akkor ez még kétséges. Nem tudhatjuk, hogy győztesen jön-e vissza, vagy pedig trónfosztottan. És akkor jön az óvatosság, és jön a kétkedés, és akkor már fölbátorodnak arra, nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk, mert nem is biztos, hogy visszajön. És nem fog visszajönni ő királyként, és most már nő bennünk a bátorság, hogy kimondjuk, hogy nem tűrünk meg magunk fölött ilyen uralkodást. Megjegyzem, az Isten országa, magyar kifejezés nem teljesen fedi a Bazilia szó jelentését, ami itt az Új Testamentumban áll. Nem országként kell elképzelni, hanem Isten országa helyett jobb, ha azt mondjuk, hogy Isten uralma, Isten uralkodása. És ezek egy delegációt küldenek, mi nem akarjuk az Isten uralkodását. Ne uralkodjék fölöttünk. Azt mondja ehelyett azt mondja Jézus, hogy ez a nemes ember nem foglalkozott nagyon a delegátussal, hanem a szolgáival. Különben érdekes, hogy a példázat végéig egy szó sem esik többé ezekről az ellenségekről. Hanem a lényeg, tehát nem az ellenségre fókuszálni, hanem a kereskedésre. Ti, akik, ha ott is van az ellenség, ti azzal törődjetek, ami rátok bízatott. És így mondja mindegyik szolgájának, kereskedj, amíg visszajövök. Kereskedj, en hó, mondja a görög. Na most itt az érdekes dolog, hogy ezt a szót, hogy en hó, úgy is lehet fordítni, hogy kereskedj, amiben visszajövök, ez nem éppen adja vissza az értelmét, vagy úgy is lehet fordítni, és így van a mi Bibliánkban is, hogy kereskedj, amíg visszajövök. De talán a legpontosabb fordítás az, kereskedj, mert visszajövök. Hoppá, ez már egy egészen más fénybe tünteti föl a példázatunkat, nem? Kereskedj, mert visszajövök. Kész vagy-e kockázatot vállalni? Mert én bizonnyal visszajövök. Szavamat adtam. ennyi a tiéd. Miért kockázat kereskedni? Azért, mert ott van az ellenség, és azok látják, hogyha te az asztalra, a pénzváltók asztalára dobod a pénzedet. Ha te egy üzletet nyitsz az utca sarkán, és kiírod, hogy His Majesty the King, vagy Her Majesty the Queen's shop. Tehát, hogy a király boltja, vagy a királyné boltja. Ő méltósága a királyné boltja, ugye? Ahogy ezt látjuk Angliában. Ha te ezt kiírod, és ezek röhögnek ott az utcán, hogy igen, azt képzeled, hogy visszajön. És mi lesz akkor, ha nem jön vissza? Mi lesz akkor, ha legyőzik, és más lesz a király? Akkor neked véged, te itten kereskedtél a király nevében. Te kockáztattad, vásárra vitted a bőrödet. Egy olyan világban, amelyik nem akarja, hogy a messiás uralkodjék fölötte. Egy olyan világban, ki a hűséges sáfár, ha nem az, ha vállalja ezt a kockázatot. Ha győztesen visszatérek, mintha ezt sugalná, és akkor előálltok és megvalljátok, hogy mi hűséges szolgáid voltunk, ha csak akkor álltok elő. Hát nem nagy kunszt akkor hűséget vallani. Hanem az a pláné, ha még nem jöttem vissza, és te hűségesen nem szégyeled a Krisztus evangéliumát, vallod a Krisztus nevét, a világ előtt, az ellenséges, gúnyolódó világ előtt kiállsz, és megvallod, hogy kié vagy, és kinek dolgozol. Mikor még távol vagyok, akkor nyilvánosan vallást tenni, akkor lehet, hogy árat is kell fizetni azért, ha megvallod, hogy ehhez a királyhoz tartozol. Nos, kedveseim, szerettem volna egy könnyebb evangéliumot hirdetni nektek, de azt kell mondanom, hogy légy a világ bolondja, hogy az Isten bölcse lehess. Pál apostol is ezt mondja az 1 Korintus 3-ban, ismeretes, hogy senki sem lehet bölcs, ha előbb bolondá nem válik. Aztán az is itt van, ez a különös, van itt egy szó a görögben, a diepragmateu szántó, ez semmi köze a szántóhoz, de mindegy, csak a lényege az, hogy ez az egyetlen hely, ahol előfordul az Új Szövetségben, és ennek az elsődleges értelme az, hogy mennyi kereskedés történt, hogy ezt kérdi a király. Bauer a szómagyarázatában egy második értelmet is fölhoz, hogy mennyi nyereség történt a kereskedéssel. De ez a második értelem nem fedi a példázat értelmét. Az elsődleges értelem a helyes. Mennyi kereskedés történt, ez érdekel engem. És nem az, hogy mennyi a nyeresség, ami ezzel a kereskedéssel bejött. Ha ez volna a kérdésem, ha tudni akarta volna a király, hogy mennyi a nyereség, akkor azt mondta volna a szolgának, mutasd a pénzt, lássam. De nem ez érdekelte. Az érdekelte, hogy a számlakönyv majdnem üres, vagy teli van. Mert hogyha üres, akkor féltél kockáztatni, és nem akartad, hogy az ellenség észrevegye, hogy te mindent belevetsz, kockáztatsz, hogy te befektetsz a kegyelembe. Ezért mondtam az előbb, hogy siker vagy hűségorientált keresztjének vagyunk. A profit, hogy mennyi helyet azt kérdezi, hogy hogyan kereskedtél. Történt-e? Mindegy, hogy semmi, látszólag semmi sikered nem volt. Sok névtelen hívő megy át az örökké valóságban, és a világ nem ismeri a nevüket sem. Pedig ez a világ nekik köszönheti, hogy van íze még, mert ti vagytok a föld sói. és ti vagytok a világ világossága, és épp ez a világ rá van utalva arra, hogy te névtelenül és láthatatlanul só legyél ott, ahol vagy, ahová Isten helyezett. És azt is kiemeltem az előbb, hogy ez a te gírád, mondja a gazdának, mondja a királynak, a szolga, a hűséges szolga, ez a te gírád nyert 10 gírát. A te gírád produkálta az erőfeszítés gyümölcsét, és nem fordítva, nem a mi erőfeszítésünk produkálta a gírát. Egyetlen kötőjel. És két világ. Egy világot választ el. A törvényeskedő azt gondolja, az én erőfeszítésem produkálja a gírát. Tehát a példázat arról szól, hogy ezt ajándékba kapták. Semmiféle előfeltétele nem volt. Mielőtt eltávozott volna, megajándékozta őket egy-egy gírával. Az is fontos, vélhetően ez az egész példázat még a Zákeus házában hangzik el. Ez az előtörténet, a kerettörténet. Emlékeztek, mikor Zákeus bevallja az ő vámszedését, amikor elsíratja nyilvánosan Jézus előtt, hogy ő szedte a vámot mindenből, kamatot szedett mindenből, nem adott, hanem vett. Harácsolt. Ugye, hogy vagy a szeretettel? Ahelyett, hogy adnál, veszed. Vámszedő vagy. Ne beszéljünk mellé. Addig, amíg képtelen vagyok szeretetet adni, addig mindenkitől csak követelem, hogy adjon. És az önsajnálatom ordítja savanyú pofával, hogy engem nem szeret senki, hogy már megint a nekem visszajáró jutalmat a szolgálatomért, a hálát nem tudtam besöpörni. Ó, beszegény, nyomorult szolgája vagyok én az Istennek. Szánjatok meg! És érdekes, hogy ehelyett, amikor ez a vámszedő a vámszedőségét bevállalja, bevallja, akkor Jézus azt mondja, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Nem küldettem minden fiához Ábrahámnak, csak a vámszedő fiához, csak a hitványához. Mert ez a szeretet azt keresi, aki nem tudja visszafizetni. És ez elég hitvány ahhoz, hogy ne tudja. És amikor ezt hallják, hoppá, hát még egy vámszedő is megtérhet. És ez Jerikó már közeledik Jeruzsálemhez. Hát biztos, hát csodák sora követte Jézust, és egy milyen csodálatos, a fővámszedő is megtér Jerikóban. Az egész város ettől hangos. Hát akkor most már percek választanak el az Isten országától. És ezért olvassuk azt, hogy amikor azok ezeket hallották, Jézus folytatta és mondott egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Már itt van az Isten országa, csak még nem jelenik meg. Közöttetek van, csak még nem látható. Még rejtve marad, és nem abban fog megjelenni, hogy kiűzzük a rómaiakat. Ne keverjük össze a dolgokat. És akkor itt most talán fontossá válik, hogy a talentumos példázattal is egy kicsit összehasonlítsuk, hiszen más a kontextus, és a talentumos példázat az Jeruzsálemben hangzik el. Ez Jeruzsálem felé menet. Aztán, ami fontos a két példázat közt, most csak a különbségeket emelem ki, az egyik az, hogy itt az alattvalói gyűlölik, és nem akarják, hogy uralkodjék rajta, míg a talentumos példázatban nincsenek ilyen ellenfelek. A másik különbség az, hogy a talentumosban egy gazda kél útra, itt pedig egy király, egy nemes király, hogy országot vegyen magának. A harmadik különbség az arányokban van. Csak összehasonlításképpen, hogy egy talentum körülbelül 60 gíra. Tehát 60-szorosa. És még egy fontos különbség, ott a talentumos példázatban különböző összegeket kapnak, ugye? 5, 3, 1 talentumot. Itt mindenki egyet kap. Mindenki egyenlőképpen kapja a gírákat, mindenki egyformán elosztva. Még akkor is, ha nagy az értékkülönbség, ahogy azt mondtam. És végül az is egy különbség, hogy a talentumos példázatban, mivel sokkal nagyobb az értéke, amit kap, nagyobb a felelőssége is, ott a rest szolgát a külső sötétségre dobják, itt az egy gírást csak nagy veszteség éri, azt az egy gíráját odaadják annak, aki tízet szerzett az egyhez. Tehát olyan igazságtalanság, hogy még valaki meg is szólal. Uram, de hát 10 gírája van. Akarod tudni, hogy milyen a béka perspektívából nézve, a földi perspektívából nézve az Isten országa? Igazságtalan. Ne ezen nyeljük le. Hát miféle dolog, hogy akinek van, annak még adatik. És akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van. Mekkora különbség van a mi országunk és az ő országa közt. És hát itt úgy gondolom, hogy a különbséget így is nevezhetjük meg, hogy a gíra az a mindenkinek egyformán adatot kegyelem, és ezt mindenki egyenlőképpen kapja. A talentum pedig a kegyelmi ajándék, és ebben különbség van a kegyelmi ajándékokban, és a mértékében, ahogy kapják. És mégis egyenlőség van a Krisztus testében, mert a kegyelemre nézve is, és a kegyelmi ajándékra nézve is nem a siker számít, hanem a hűség. Ó, csodálatos! Ezért van mégis egyenlőség a mennyben. Na, majd ha oda jutok, figyeljétek meg, hogy teljesen egyenlőek leszünk. Nem lesz kicsi, meg nagy, meg nem tudom, híres, hívő, meg névtelen. Nem. Tudod miért? Mert Istennek egy a fontos, a hűség, és nem az eredmény, nem a siker. Aztán az is különbség, testvéreim, és itt utalok a címre, hogy ha nincs talentuma, hogy van gírája, ugye így is lehetne fogalmazni. Hát a magyar nyelv eléggé visszaélt a talentum szóval. Ma kizárólag képességre használjuk, nem? Született, vele született képességre. Ó, ennek talentuma van a zenéhez, annak meg a képzőművészethez, a másiknak pedig a komputer, a digitális világhoz, stb. A példázatban is, lehet így is értelmezni a példázatot, de akkor miért kell azt bevetni? Miért kell a pénzváltók asztalára tenni? Miért? Igen, még a természetes képességeinkkel is kereskedhetünk, vagyis élhetünk úgy, hogy az gyarapodjon. De én azt gondolom, hogy a példázat mégsem elsősorban erről szól, mert arról szól, hogy nem a szerint, a világosság szerint ítéltetem meg, amim van, hanem amim lehetne, ha Krisztussal kapcsolatban lennék. Hoppá! Hoppá! Mit mond a törvényeskedő? Ó, az Isten nem kérhet tőlem olyasmit, amire nem vagyok képes. Kedves barátaim! Hát én az egész életem arról szólt, hogy valahány szavát olvastam Jézusnak, mindegyik nekem képtelenség. Hát én nem vagyok képes az ellenségemet szeretni, áldani azt, aki átkoz. Hát izomból nem vagyok képes kedves lenni az iránt, aki morcos. Hát könyörgöm, melyik szava Jézusnak teljesíthető? És akkor azzal nyugtatgatjuk magunkat, hogy hát úgyse követel a olyasmit, amihez nincs erőm. És ez egy gyönyörű kibúvó, a törvényeskedő farizeus kibúvója, nem! Elástad, vagy keszkenőbe dugtad, ha azt mondod, hogy képtelen vagyok rá. Dobd a pénzváltók asztalára. Isten többet kérhet tőled, mint amire képes vagy. Mert a szeretet mindig több, mint amire képes vagy. A híjúságra, a gyűlöletre, a dűre arra képes vagy, de a szeretetre senki sem képes. Nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. Nem akarjuk őt. Nem akarjuk az ő utát. Nem akarjuk, amit ő követel. De ha végre mégis esetleg akarjuk, akkor kiderül, hogy nem vagyunk rá képesek. Ne, jártál így? Na végre eldöntötted, hogy akkor mégiscsak szeretettel fordulsz a másikhoz. Végre akarod. Lehet, hogy egy ima tusakodás után. És megint csak ott vagy, hogy de nincs erőt hozzá. Nem vagy rá képes. Beszéljünk nyíltan, testvéreim. Mert a törvényeskedő ember hol kétségbe esik, hol dicsekedik. Hol úgy érzi képes rá, hol pedig amiatt jajunk, hogy nem vagyok rá képes. De aki kegyelem alatt él, az házasságban él. Mennyei szövetségben él, és nem egymagában erőlködik, hogy betartsa a törvényt. Milyen házasságról beszélek? Hát Jézus Frigyéről, Jézus menyasszonyai vagyunk, nem? És mit jelent a Jézussal való szövetség? Hogy az ő uralma, az egy csodálatos csere, egy életközösség uralma. Nincs semmi kényszer benne, ő szeret, és szeretetből felajánlja, hogy add nekem, amit van. És mi van egy szegény bűnösnek? Hát a bűne. És én neked adom, amim van. És mi van ennek a szegény Jézusnak? Hát a világ legnagyobb gazdagsága, az igazsága. És akkor csere történik. Az ő igazsága lehet az enyém, és az én bűnöm lehet az övé. És így imádkozik Luther, hogy Jézus, én vagyok a te bűnöd, és te vagy az én igazságom. Te magadra vetted, ami nem voltál, és nekem adtad azt, ami nem voltam. Ezzel szemben a törvény alatt élő így imádkozik. Én vagyok az én bűnöm, és azonosítja magát a bűnével lógó orral. És aztán, ha meg sikerül egy kicsit betartani a Krisztus szavait, akkor azt mondja, én vagyok az én igazságom is. Itt nincs csere, itt nincs életközösség. Na most képzeld el, ha azt mondja a törvényeskedő ezek után, hogy sikerült betartanom, el tudsz fogadni? Nem osztozunk semmit, de maradhatunk mégis szövetségben? Mondjuk szolgállak, jó? És jobban szolgállak, mint a többi. És akkor azt mondja az Jézus, az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét sokakért. Kedveseim, a pénzváltók asztala az olyan, mint egy bank, ugye? Ott konvertálni is lehet ezt a mennyei kincset, ezt a mennyei valutát, de hát persze, hogy mindannyiunkra áll a megbízatás. Mindenki kapta ezt a pénzt. És ezért az 1 Timóteus 6.20-ban a levele végén Pál apostol azt mondja Timóteusnak, ó Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Aztán ír egy második levelet Timóteusnak, és a második levelet azzal kezdi az első fejezetben, elmondja, egy vallomást tesz az első fejezetben, ezt mondja saját magáról Pál apostol, hogy tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy hogy ő az én nála letett kincsemet megőrzi arra a napra. Megőrzésre kaptam a kincset, de elvittem, és a pénzváltók asztalára dugtam. A bankba tettem, nála tettem le, mert az én kezem közt csak elherdáltam volna. Jobb, ha nála van. Meg tudja őrizni a ma napra. Üd bizonyosságot lett, aztán meg elveszítetted. Üdvösséged lett, most meg kételkedsz, hogy egyáltalán megtértél-e? Tudod miért? Mert kuporgatod a keszkenődbe. Tetted volna le a Jézus bankjába. Mi ez a pénzváltók asztala, ha nem ő maga? Jézus a hívők bankja. És ezért így folytatja az apostol, miután Ezt elmondta Timóteus. A rád bízott drága kincset őrizd meg, de hogy? A bennünk lakozó Szentlélek által, nem általad. Ott nincs jó kezekbe. Add vissza a te uradnak. És akkor kamatozik. Na mit jelent ez, kedves testvéreim? Kaptál valami áldást? Eljöttél egy beteg látogatásból, és úgy érzed, hogy megáldotta az Isten. Akkor gyorsan szaladj vele a bankba, add vissza Istennek. Dobd az asztalra, és mondd azt, Uram, ezt nem én tettem, ezt te tetted, ez a te gírád, örülök. És megint újra szegény lehetsz, koldus lehetsz, és újra boldog lehetsz, mert boldogok a lelki szegények. Mert egy jó menyasszony, vagy egy jó feleség nem bánja, ha a férjnél van a pénz. És nincs nála. Jó, most ez eléggé furán hangzott, de értitek, hogy mire utalok. Hogy dobjuk az asztalra? Mondjad azt, hogy nincs is rá szükségem. Mert már megigazítottál. Nem kell nekem ez a jó cselekedet, hogy téged valahogy irántam szeretetre kényszerítsenek. Ne! Ez a te gírád. És akkor 10 annyit kapsz. Hogy lehet a bal kéznek nem tudni, mit tesz a jobb? Mert ugye ezt mondja Jézus. Hát úgy, hogy nem magamnak tudom be, hanem ő neki. Akkor nem tudja a bal kéz, hogy mit tett a jobb. És lehet már mindjárt a folyamat elején, amikor felötlik benned, hogy én szeretni tudok majdnem minden testvér, de pont ezt, aki itt előttem van, és így piszokul bánik velem, ez most nem megy, Uram. Hát akkor tudod, mit csinálj? Akkor kiálts, akkor mondd azt, hogy ez lehetetlen nekem, Uram. Így dobod az asztalra. Kiálts, hogy Uram, te már megbocsátottad ezt a bűnömet a Golgotán, hogy nem tudom szeretni ezt a pofát. Ehhez a gírához, hogy megkegyelmeztél amiatt, hogy nem tudom szeretni, adj egy másik gírát. Add azt a kegyelmet, hogy megtegyem azt, amire nem vagyok képes. A kiáltás forgatja meg ezt a pénzt. Adj még ehhez is egy másik gírát. Forgatni lehet tovább. Tudod, mi az a másik gíra? Luther a heidelbergi disputációban leírja ezt, hogy a szentek legnagyobb jó cselekedetei is, halálos bűnök, Krisztus áldozata nélkül. És akkor azt mondod, Uram, én itt ügyetlenkedem, hogy hogy szeressem ezt a egyáltalán nem szeretni való embert, és biztos, hogy van bennem nem csak jó szándék, hanem van bennem egyéb szándék is. Ki tudja, lehet, hogy magamat akarom fényezni titokban. Ugye? Halálos bűn is keveredik a legszentebb szeretetbe. És akkor kiálts ezért, hogy ebből is szabadíts meg, Uram. Tudod, amikor szeretsz, az a kiváltság adatik neked, hogy tisztulhatsz a gyakorlat közben. Kamatostul kaptam volna vissza, mondja Jézus az egygírásnak. Mert akinek van, annak adatik. Ha van kiáltás, mert megbocsáttatott, akkor adatik. Ha adatott, akkor van megtisztulás, ha tovább kéred. És így tovább, kegyelmet a kegyelemért. Mert végül is mindebben a kiáltásban nem csak szeretetet kérsz, és nem csak megtisztulást, miközben szolgálsz, mert Isten meg kell könyörüljön a szolgálatunkon is, hanem magát Jézust kapod. Maga a kamatozó élet az Jézus. Akinek nincs Krisztusa, még az is elvétetik tőle, amilyen van. Hogy én most szeretetet gyakoroltam. Ugye ez van. De akinek van Krisztusa, annak még adatik. És a végén is le lehet tenni ennek a folyamatnak, letenni nála, visszatenni azt, ami az övé. Azt mondani, hogy Uram, az van megírva, hogy eleve elrendelted, Krisztus Jézusban a jó cselekedeteket, amiben járjak, ugye az Efézus 2 szerint ismeritek. Milyen fantasztikus kiváltság, hogy te nekem is elrendeltél egy jó cselekedetet. Mekkora megtiszteltetés, hálát kell adjak, hogy tehetem, nem pedig hálát várjak, hogy teszem. Hálát kell adjak ez a rádöbbenés a kegyelemre, hogy ajándék, hogy maga a jutalom az, hogy tehetem. És Ábrahámnak azt mondja az Isten, én vagyok a te jutalmad, és pajzsod vagyok néked. Jézus a mi jutalmunk. Jézus a szőlőtő is, de Jézus a szőlő gyümölcse is. Én vagyok a te jutalmad, a te örökséged. És a pajzsod. Igen, mert ha nem állok oda közéd, és a jó tetted közé, még magadnak fogod tulajdonítani. Meg kell vigyelek magadtól. De milyen jó, hogy Isten lehet a pajzsod, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jó. Az a kérdés tehát, hogy rászolgálni akarsz-e a kegyelemre? Én megőriztem, megtartottam, itt van a keszkenőben. Vagy pedig a kegyelemmel akarsz-e szolgálni? Ez itt a kérdés. Egyetlen kis szögön múlik az egész háború. Kegyelmet a kegyelemért, Isten dicsőségét gyűjteni az Isten dicsőségéhez. És végül az utolsó, és ezzel fejezem be, hogy lehet még az asztalra dobni egy nagyon gyakorlati példa, úgy, hogy a közösségbe teszed. Tudod, nincs individuális kereszténység. Ez csak az európaiak találmánya a felvilágosodás óta. De azért mi is beleessünk ebbe. Nincs. Istennél test van, Krisztus teste van. És ha egy tag tisztességgel illetteti, akkor mindenki dicsőséges. És hogyha egy tag gyalázattal, akkor sietünk annak tisztességet adni, mert a többinek nincs erre szüksége, magától is az. A héberben két kifejezés van arra, hogy én, vagy magam. Az angolban lehet, hogy van három is, ugye? I, me, self. A héberben kettő. Az ani és az anohi. Az ani, az én, akkor használják az anit, ha az alanyra esik a hangsúly abban, hogy én tettem. Az anohiban az állítmányra esik a hangsúly, hogy én tettem. Ennyi a különbség. Na most, tudod, ha Krisztus testéhez tartozunk, akkor a hívő élet csapatmunka. Teamwork, ugye? Csapatmunka. Azt jelenti, hogy te nem teszel semmit. Nem te vagy, aki teszel. Együtt tesszük. Nem azon van a hangsúly, hogy én vagy te tettük, hanem én tettem a többivel együtt. És az a fontos, hogyha gyönyörű lesz, amit együtt csináltunk. Amikor a tett a hangsúlyos, és nem a személy, aki tette, akkor van az anohi. És mi az isteni kamatozás? Amikor az ani eltűnik az anohiban. Ez jelenti, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és legyen tagja egy testnek. Tagad meg magad egyénként, légy szerves része az ő testének. A Pál azt mondja, nem azt mondja, ne hazudjatok, mert az deflamáló rád nézve, hanem azt mondja, ne hazudjatok egymás ellen, mert egymásnak tagjai vagyunk. Boldog vagyok, ha a csapatmunka megtörtént. Lehet, hogy mások többet, jobbat tesznek, mint én. És én dicsérem az Istent ezért. Megkérdeztek egy nagy gyülekezetben két lelkipásztor. Volt az egyik nagyszerű igehirdető, volt a másik elég suta, ügyetlen, nem volt jó az igehirdetése. Megkérdezték tőle, piszkálták persze, tudjátok, milyen ez a celeb világ, ez a nem Isten országa. Megkérdezték tőle, hogy hát mit dicsőség maradt neked? Hát a másik jobban prédikál, mint te. És azt mondta, ez a mi testvérünk. Az én dicsőségem az, hogy az én igen hirdető társamat nagyobbá tehetem magamnál. Az én dicsőségem az, hogy valahányszor prédikál, én imádkozom azért, hogy az ige szóljon, és nem érdekes, hogy én ki vagyok itt. Kedveseim, Talán itt kéne abba hagyjuk, nem? Ez a legszebb. Ezt is csak abba hagyni lehet, befejezni, nem? De hát mindjárt nem hazamegyek, hanem hazaüldöztök, hogy ilyen hosszúakat prédikálok. Most hát tényleg befejezem. Arra kérlek benneteket, pasaréti gyülekezet, hogy kezdjétek megismerni egymást. Álljatok szóba egymással, és sürögjetek, forogjatok addig, amíg a másik jobb lesz, mint ti. Amíg a másik dicsőségesebb lesz, és Isten lelke az egész közösséget meg fogja újítani. Mert nem az alanyon, hanem az állítmányon van a hangsúly. Az alany egy, az Úr Jézus Krisztus, aki cselekszi mindenekben és mindenki által. Hogy beteljesedjék az 1 Korintus 12-ben az, hogy a kegyelmi ajándékokban különbség van ugyan, de a lélek egy, és az Atya ugyanaz, aki cselekszik mindenkiben, mindenki által. Ő az alfa, hadd legyen ő az omega is. Istennek legyen dicsőség. Amen. Végezetül vigyük Isten elé imádságban. Igen, Uram, azt se tudjuk, mit mondjunk neked. Köszönjük, hogy hűségünket próbára teszed, hogy merünk-e kockáztatni, vállalunk-e téged szemközt a megszégyenítéssel, a gúnnyal, a kétkedéssel. Vállaljuk-e a hitnek ezt a kockázatát. És köszönjük, hogy a másik nagy dolog, a nagy kérdés az, hogy merjük-e a pénzváltók asztalára dobni, merjük-e te nálad letenni a kincsünket, mindig újra és újra minden áldást visszaadni neked, és újra koldusként jönni hozzád, mintha most térnénk meg először, mintha semmink nem lenne, megüresítve magunkat mindattól, amit eddig tettünk, és várni azt, hogy ezentúl te tégy általunk. Ez a te gírád, ez a te műved, és ez a te dicsőséged. Hadd legyen dicséret dicsőség és hála neked, Urunk. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy törvény alatt nyögjünk, féljünk, aggódjunk, hanem a kegyelem alatti derűben szolgálhatunk. És ez a szolgálat is óriási kiváltság részedről. Ó, Urunk, add meg nekünk, külön-külön mindenkinek, aki itt van, hogy az előre elkészített jó cselekedeteidben járhasson, ebben az óriási megtiszteltetésben. És add meg, hogy együttesen hálát adjunk neked, ha a közösségünkben cselekedhetsz, és véghez viheted a te országodat. Add meg mindezt, mielőtt visszatérsz diadalmas királyként, Úrként, Messiásként. Hadd hallhassuk majd a ma napon, amit ezek a hűséges szolgák hallottak, és nem azt, amit az egyírás törvényeskedő. Aki kegyetlennek látott téged, mert többet kérsz, mint amire képesek vagyunk, és meghagytad benne ezt a kegyetlen Isten arcot, mert a törvényeskedő csak egy félelmetes, kemény Istent lát, és nem látja a szerető atyát, akinek íme fiai lehetünk. Áldott légy ezért az Úr Jézus nevében. Amen. Adjunk hálát Istennek, és kiáltsuk Maranátá a szívünkben. Az Úr közel, és meghallgatta esedezésünk szavát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és ezen az utolsó estén, a hét utolsó estején szeretnénk elköszönni Horváth Levente lelkipásztor testvérünktől. Köszönjük, hogy ezen a héten itt volt közöttünk, és hirdette Isten igéjét. Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg életét, szeretteit, munkáját, szolgálatát. Az Úr legyen őriző pásztorunk.
Köszönjük, végezetül pedig tegyük le Isten bárányára a bűnös szolgálatunkat is, énekeljük a 459. énekünket. A 459. énekünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.